Ez itt a Zsebrádió. Fölbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Abel Jansson Tasman. Ez egy holland származású felfedező, hajós és kereskedő volt. 1642-ben, tehát baromi régen, november 24-én megpillantotta egy új sziget nyugati partját, amelyet Van Diemen nevű holland kormányzó után Van Diemen földnek nevezett el. Körbehajózta az időjárás miatt, azután nem tudott kikötni, végül aztán végül decemberig, mától december 3-áig körbe-körbe ment, aztán végre ki tudott kötni, egy zászló kitűzéssel hivatalosan és birtokba vette a területet. Megáll az eszem, eldobom az agyi velőmet. Már nem azon, hogy november 24-től december 3-ig nem tud kikötni, már megint van itt egy krapek, aki a hajójával ment, neki ütközött valaminek, zsebből kijelentette, hogy ő ezt a helyet itten főfedezte. Kitűzte a zászlóját, és birtokba vette. Nekem eleve gyanús, hogy ezeknél a pacákoknál mindig van egy birtokba vevő zászló. Én komolyan, én sose viszek magammal ilyesmit. Most tegyük föl, hogy elmegyünk egy biciklis kirándulásra. Együtt, zseb. Oké, megérkezünk egy helyre, ami tetszik, és ugyan ki van írva, hogy Kazincbarcika, de direkt nem veszük észre, kitűzzük a birtokba vevő zászlót, és elfoglaljuk. Nem is csak, hogy elfoglaljuk, birtokba vesszük, és elnevezzük saját magunkra. Zsebföld. Aztán hazatelefonálunk, hogy felfedeztük, és birtokba vettük zsebföldet, és amikor kimegyünk a partra, vagy bemegyünk zsebföldre, akkor furcsa szabályokat hozunk, hogy nem lehet elválni, meg hogyha valaki nem ránk szavaz, az nem is igazi zsebföldi, meg megmondjuk az ott lakóknak, hogy a saját érdekükben most elveszük az összes zsebpénzüket, mert megtámadták zsebföldet. Idegenek! Urák a felnőttek, hogy ezt nem bírják abba hagyni. Ezek szerint a holdat jelen pillanatában nem holdnak kéne hívni, hanem űrhajós földnek, vagy amerikai valamelyik államának, mert ők fedezték föl, és ők tűzték ki rá a birtokba vevő zászlót. Pedig előtte is ott volt. És mindenki látta, hogy ott van. Erők meg puposkodnak, hogy fölfedezték. Megáll az eszem.
Na ezt most döntsük el, hogy volt, vagy nem volt.
Still on the starting line.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Silent Disco-t! A Silent Disco nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Silent Disco
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azok közé, az emberek közé tartozom, aki soha nem nézi se a nyári, se a téli olimpiát, és mégis minden tud róla. És azon gondolkodom, hogy hát mégis hogy a fenébe van ez? Oké, tudom, ez egy álnaív kérdés volt a részemről, pontosan tudjuk, hogy miért tudunk mindent az olimpiákról. Mert hatékonyan használják a médiát, és még akkor is róluk beszélünk, ha nem akarunk. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy az egyik vagy a másik Shaolint csúnyán kigolyozták a versenybírók az első helyről, ezért aztán az egyik vagy a másik Shaolin nem lett olimpiai bajnok, de a másik vagy az egyik, én nem tudom követni, viszont az lett, pedig a versenyt, egyik versenyt sem, senki nem látta. Na, hát erről beszélek én akkor, amikor hatékony média használatról beszélek.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Álnaív. Ahhoz, hogy megértsük az álnaív szó értelmét, ismernünk kell azt, hogy mit jelent az a szó, hogy naív. Arra az emberre szoktuk azt mondani, hogy naív, aki ártatlanul hiszékeny, aki természete, tapasztalatlansága, vagy ismereteinek hiánya miatt mindent könnyen elhisz. Gyanútlanul megy bele helyzetekbe. De arra is alkalmazzuk ezt a kifejezést, aki könnyelműsége, butasága miatt nem gondol bele az előtte álló helyzet buktatóiba, vagy nem néz utána, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rá. Ezáltal könnyen félrevezethető. A szó eredete a francia naív szóból származik, melynek jelentése gyermekek. Tehát aki álnaív, az csak úgy csinál, mintha hiszékeny vagy butuska esetleg félrevezethető lenne.
Szóval itt van ez az olimpia nevű jelenség, ami egy igen furcsa képződménye a 21. századnak. Régebben az olimpiának azért volt jelentősége, na álljunk meg. Hátrébb lépek kettőt, és kezdjük az elején. Azt gondolom mindenki tudja, hogy az olimpia egy régi görög izé és oliva olajjal bekent testű férfiak mindenféle dolgokat csináltak versenyszerűen. Oké. Tehát 2798 évvel ezelőtt megrendezték az első olimpiát, amit úgy hívtak akkor, hogy olimpia. Elsőre még nem volt ennyire felhabosítva, mint most, mert akkor még csak egy 192 méter és még 27 cm hosszú futóverseny volt az egész, aztán mehetett mindenki haza. De minden évben hozzátettek valamit, mert már akkor tudták, hogy fontos a jó sajtó, és csak akkor van hírértéke az olimpiának, ha történik is valami. Ezért aztán bevezették az öttusát, de ez ilyen görögös öttusa volt, mert itt stadionfutás, távolugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás és birkózás volt az egy-egy tusa. Van egy mondás a versenyzők között, a második helyezett igazából azt jelenti, hogy te vagy az utolsók között az első.
Ördögírói szerint a Tinder legnagyobb veszélye, hogy a nyaralási fotón a melletted álló embernek olyan feje lesz, mint a Gernikában a lónak.
Ezt már a görögök is tudták, és kizárólag a győztesekkel foglalkoztak, őt ünnepelték, többiek mehettek a sunyiba, sűrű tömött sorokban, senkit nem érdekelt, hogy hanyadik lettél az utolsók között. Az a furcsa, hogy bármennyire is osztogatjuk az ezüst meg a bronzérmeket jó 200 éve, igazából mindenki csak a győztes nevét jegyzi meg. És ha azt mondja valaki a hentesnél, hogy ő egyszer olimpiai bajnok lett, arra akárhány év is telt el a győzelem óta, mindenki azt mondja, hogy hí, az anyja, ez már döfi. Tessék adni erre a felsárra egy autogramot, Izabellának szeretettel lesz szíves. De ha azt mondja az a valaki, hogy egyszer régen az olimpián második vagy harmadik helyezett lett, arra azt szokták mondani, hogy hát, értem én, tök érdekes. Na, de most már tessék menni, mert fel tetszik tartani a zsort.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki
húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
Olimpiai bajnok. Az olimpiai bajnok, más néven olimpikon, az a személy, aki valamely olimpiai versenyszámban az első lett, azaz olimpiai bajnok. Bőven van miből választani, mert a nyári olimpián 40, a téli olimpián 15 versenyszámban lehet indulni. A baj csak az, hogy mivel mindenki szeretne olimpiát nyerni, de legalább olimpián részt venni, ezért minden ország sportolói között a saját nemzeti versenyeiken döntik el, hogy ki mehet az olimpiára. Vagyis az olimpia olyan, mint a Top Gun. A legjobbak közül csak a legjobbak mehetnek oda. Csak akkor legyél olimpiai bajnok, ha kész vagy az egész gyerekkorodat, az egész kamaszkorodat és az egész fiatal felnőtt korodat sportolással tölteni, határok, buli és fanta nélkül, a kudarcok pedig nem elveszik a kedvedet, hanem megerősítenek abban, hogy te igenis északi összetettben akarsz olimpiai bajnok lenni.
Amióta van a kibocsátás, azóta megőrült a idő.
Az a atom az, amiatt van!
Konkrétan 10 fokot esett a fok.
Hülye ön? Mindig egyedül ebédel? Még a tömött buszon is elülnek ön mellől? A megoldás a Rebunkin Forte Drazsé lágy kapszulában.
A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérjük, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Zsebrádió!
Máshol más.
Nem kenyerem a kapkodást, de biztos, ami biztos, rá kell térjek a vezető hírünkre, az írek legnagyobb ünnepére, a Szent Patrik napra. Semmi különös, szokásos, zsebrádiós tényfeltárás. A. Nem volt Patrik. B. Nem volt ír. Most, hogy kiderült a szokásos, Patrik nem volt se Patrik, se ír, abba is hagyhatnánk, de nem. Először is, a pacákot úgy hívták, hogy Malvin Sukat. Csak azért mondom ilyen hülyén a nevét, mert Walesben született, és Wales egy olyan része Angliának, mint nálunk Nógrád megye, ahol állítólag úgy mondják a banánt, hogy banon. A kávét, hogy kávé, és a legnagyobb városukat meg úgy, hogy Salgó Tarjón. Tarjón. Ja? Kaobaos. Nem tudom, hogy ez így van-e. Ha így van, az se baj, mert tudnotok-e, hogy a világon mindenhol vannak gyönyörű, de szórakoztató tájszólások. Kedvenc írom Kurt Vonnegut írt egy amerikai megyéről, ahol úgy mondják, hogy ragyog, ragyog, csillagom, hogy rügyégy, rügyégy, gyüllegén.
Wow! Oh no!
Szóval, az írek legnagyobb ünnepe a Szent Patrik nap. Ezt a világon mindenhol megünneplik, még Japánban is, ahol szentek, patrikok, koboldok és írek sincsenek. A dolog lényege az, hogy be kell festened az arcodat sötét zöldre, ki kell írnod egy matricára a kabátodra, hogy kiss me a mair is, azaz csókolj meg, mert ír vagyok, és nagyon sok sört és viszkit kell inni. Azért kell zöldnek lenni, mert állítólag Írországban vannak koboldok, akik zöldek, akik törpék, de erre pénteken visszatérünk. Lényeg a lényeg, Szent Patrik napon senki nem mehet úgy haza, ahogyan eljött. Mindeközben Japánban.
hanem azoknak a felnőtteknek, akik sotyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Tiszta mázli, hogy van Elton és Mustafa nevű zenész, akit ma bemutathatunk nektek. Nektek az egyik Sir Elton John, aki az elmúlt 60 év egyik legjelentősebb zenésze, egy igazán színes, egy ilyen, tényleg egy igazán színes figura, akinek egyébként a világslágerei mellett talán a világon a legnagyobb hülye szemüveg gyűjteménye is van, amiket előszeretette hord is. Elton a világ egyik legjobb zenésze, és nagyon sokat dolgozott azért, hogy sok-sok millióan meghallgassák és megszeressék. A másik zenészünk Mustafa Sandal. Ne röhögjünk, kérem, ez a neve, Sandal. Mustafa. Ő ugyanis török. Azt nem tudom, hogy ő nagyon-nagyon sokat dolgozott-e, hogy sok-sok millió meghallgassák, de YouTube-on annyi megtekintése van a videóinak, hogy szerintem Elton John elsápad az irigységtől. Ez a Sandal úr a videóiban általában ilyen női hölgyekkel kvaterkázik, de szerintem csak úgy csinál, mint a szerelmes lenne, bár őszintén nem tudom ezt eldönteni. Nézzétek meg délután a mamával, egy apukátokkal. Csak dobjátok be a témát. Papa, mama, mit szólnátok egy jó Mustafa Sandal számhoz? Eskü, vannak olyan jó számai, mint a Dance Monkey, sőt szerintem annál a két platina szőke 9 éves bolgár kisfiúnál is jobbak, akiknek azért mondjuk az egyik számában valaki flexen is játszik. Biztos ismeritek. Ilyen félrefésült frizurájuk van. Elképesztő.
Viccelünk, apuka? Viccelünk?
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más. Most jutottunk el oda, hogy miért is vagyok én ennyire büszke, mint emberiség. 1968. április 27-én elvégezték az első szívátültetést Európában.
Gyűha!
Egy szívátültetés nagyon komoly dolog. Egyáltalán nem olyan, mint az óra átállítás.
Viccelődünk, apuka? Viccelődünk?
De tényleg. Ez egy igazi életmentő dolog. Na jó, kezdjük messzebbről. Az orvosoknak az a munkájuk, hogy meggyógyítsák a betegségeinket. Egy náthát, meg egy kis köhögést könnyű meggyógyítani, meg egy horzsolást is könnyű bekötözni. De ha egy embernek nagyon beteg a szíve, akkor mióta csak vagyunk mi emberiség, azt egyáltalán nem tudtuk meggyógyítani. Akkor előbb-utóbb a beteg meghalt, és mindenki tehetetlenül nézte és szomorkodott. De mióta van szívátültetés, azóta lehet, hogy a nagyon beteg ember is meggyógyulhat. De ez nem olyan sima ügy, mint ahogy első hallásra tűnik.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Először is. Honnan ültetik át a szívet és hova? Mindenkinek csak egy szíve van, nem úgy, mint füle. Ha levágom véletlenül a bal fülemet borotválkozás közben, át lehet varni a helyére a jobb fülemet. Mondjuk idétlenül fog kinézni, képzel csak el, össze-vissza fog állni. Meg különben is, mi lesz akkor a jobb fülem helyén? Na de például, ha rossz a vesém, egy rokonom odaadhatja nekem az egyik vesét, mert abból mindenkinek kettő van, és egy vesével is el lehet éldegélni.
Gyűha!
De szívből csak egy van. Mindenkinek. Milyen szívet lehet átültetni, és hova? Kit is kérhetnénk meg, hogy figyú, nekem beteg a szívem, add már oda nekem a tiédet. Jó, persze, biztos van olyan ember, aki annyira szeret, hogy odaadná érted a szívét is. De igaziból az nem így van.
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Először egy csimpán szívét próbálták beültetni egy beteg emberbe. De sajnos a kísérlet nem lett sikeres, mert meghalt a csimpánzis, meg az ember is, aki a szívét kapta.
Nem.
Rossz ötlet. Sajnos csak egy másik ember szívét lehet beültetni. Mert az állatoktól különbözünk, de belülről minden ember szinte teljesen egyforma.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Sötétben minden tehén fekete. E mondás jelentése szerint bizonyos körülmények között minden egyformának látszik. Ahogy megy le a nap, úgy tűnnek el a színek, és bizony az egyszerű tejadó boci-boci tarka épp oly szürkévé válik, akár csak a híres magyar szürke marha. De most vonatkoztassunk el a négylábúaktól, és általánosítsunk. Minden, de minden szürkévé válik, ahogy megy le a nap. teljes sötétedéskor pedig minden, sőt minden is fekete. Mert hogy a napsugár fehér fénye az összes színt tartalmazza. Amikor ez a fehér fény egy felületen vagy közegben megtörik, például vízcseppen, láthatóvá válik az összes többi szín. Gondolj csak a szivárványra. Az esőcseppeken megtörik a fehér fény, a napsugár, és már is átíveli az eget a hét színű híd. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Zsebrádió!
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Sajnos történnek balesetek. Van, akit elüt egy autó, karambolozik, és fiatalon egy balesetben meghal. És vannak köztük olyanok, akik még az életükben azt mondják, hogy ha netalántán meghalnának, akkor nyugodtan adják oda a szívüket meg a tüdejüket másnak, akinek szüksége van rá, ha azzal megmenthetik az életét. Őket úgy hívjuk, hogy donor. És képzeljétek, az a szegény ember, aki meghal egy ilyen szörnyű balesetben, így mégis megmentheti egy csomó másik ember életét. Mert van, aki megkaphatja a szívét, más a tüdejét, a vesét, a máját, stb.
Basta!
És arra az emberre, aki megmenti egy másik ember életét, az egész emberiség nagyon büszke.
Főzik a só.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Minyom.
Minyom?
Ez nem az, amit a majom kinyom. Ez valójában egy véletlen egybeesés, amit Gru minyonjai előtt fedeztek fel francia élelmiszeripari tudósok. Ez egy apró édes finomság, ami nagyon sokféle ízben létezik. És el a kezekkel, mert a citromos az az enyém.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Egészen megdöbbentő, de pontosan ugyanazon a napon történt, mint a két rendkívül fontos eset. Egy alattvaló el akart tenni láb alól egy császárt, akivel később kiegyezünk, hogy oké, legyen a császárunk, de csak otthon a négy fal között. Oké, bonyolult mondom máshogy, de nagy figyi. Nagyon régen mi voltunk Magyarország. Aztán meg már nem. Aztán 150 évig voltunk Oszmán Birodalom, a törökök voltak a főnökeink. Aztán Habsburg Birodalom, akkor egy igen fura bajuszú császár úr volt a főnökünk. Na, ezt a császárt első Ferenc Józsefet próbálta meg eltenni láb alól Libényi János merénylő. De szerencsére nem sikerült. Micsoda mák? Ez a Libényi úr, aki hol katona, hol szabó legény volt, többek között azért akarta eltenni láb alól a császár, mert úgy tudta, hogy a húgát elcsábította ez a Ferenc József, amikor még csak fiatal császárka volt. Mert a húga csárdást táncolt a császárocskának egy Práter nevű vursliban. Szóbeszéd ide vagy oda, a kis császár fiú kiemelte a kis hölgyet a tánckarból, és tanítatta. A feldühödött merénylő, amikor támadott, úgy izgult, hogy egy életlen késsel a császár helyett a kabát gallériát szúrta le, akinek ettől semmi különös baja nem lett. Ami azért nagy mázli, mert 14 évvel később mi magyarok így tudtunk kiegyezni ezzel az első Ferenc Józseffel, hogy mi már nem vagyunk osztrák császárság, hanem magyar királyság vagyunk újra. Ha szegény Ferenc József nem élt volna a merénylet miatt, akkor ki a fenével egyeztünk volna ki? Vagy kiegyezett volna ki velünk, ilyen szurkálós pasikkal? Képzeljétek el, ha ez a Libényi nem ilyen béna, most osztrákoknak kéne lennünk. Úgy hívnánk a legfontosabb folyókat, hogy Donau, állandóan kartoffelt kéne enni, és nem iskolába mennétek, hanem Sülébe, és lehet, hogy énekből kötelező lenne a jódli.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.